Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót adásának neves vendége van. Székely udvarhelyről egyenesen Marosvásárhelyre érkezett Schiffer András, aki kötet bemutató turnén van, mondhatjuk ezt?
Mondhatjuk, jó napot kívánok!
Az egyik azoknak a magyarországi politikusoknak, vagy volt politikusoknak, közéleti embereknek, aki rendszeresen feltűnik Erdélyben, mi kell ehhez?
Hát szerintem egyrészt nyilván kíváncsiság. Hát részemről, amikor politikus voltam, mármint hogy hivatásos politikus volt, egy tudatos ilyen határátlépési kényszerkísérlet. Most a határt nem az államhatárt értem ez alatt. Azokból a sémákból, dobozokból tudatosan lépjünk ki, ahova beletesz minket a magyarországi törzsi logika. Magyarországon annak is, aki nem tud családi felmenőt fölmutatni Erdélybe, de annak is, aki fel tud mutatni még inkább, bizony van rendszeresen keresni valója, hogyha a saját kultúrájának a gyökereit meg akarja ismerni határon túl. 2012-13-tól én tudatosan próbáltam egymás mellé tenni olyan gesztusokat a magyarországi nyilvánosságban, hogy azt fejezzem ki vele, hogy a határon túli magyarsággal való összetartozás, egyáltalán nemzeti összetartozásnak a témája, és mondjuk a jogegyenlőség kérdése a magyar államhatáron belül, az nemhogy nem szétválasztható, hanem egyenesen feltételezi is egymást.
Na de hát azt látjuk, hogy nagyon sok ellenzéki politikus, meg közéleti figura nem jön.
Igazából lövésem nincsen, mert 2016 óta én a parlamenti politikából kiszálltam, 2018-ban még a pártból is kiléptem. Őszintén szóval nincs sokkal több információm a belső megfontolásaikról, mint neked, vagy bárki másnak.
Én mondok példát, hogy nem, mert történtek konfliktusok, meg az a közhangulat, hogy nem látják szívesen, egy idő után lemondtak róla, szóval nem is ez a kérdés, hogy más miért gondolkodik így, a kérdés az, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy lehessen beszélgetni, legyen párbeszéd. Kérdezem ezt a Székely udvarhelyi kötet bemutató a tapasztalatai alapján is.
Hát úgy, hogy én már ugye nem vagyok választható versenyző politikus, tehát én nyilván könnyen pofázok, hogy mit így a pálya széléről lesz nyugodtan lehet mondani, de egyébként meg korábbi tapasztalat alapján meg én azt tudom elmondani, hogy bizonyos szempontból meg éppen, hogy szerencsésebb egy magyarországi politikus, amikor Erdélybe jön fórumot tartani, beszélgetni emberekkel, adott esetben magyarországi választókkal is, mint Magyarországon, mert én azt tapasztaltam például Tusnádfürdőn, hogy a közönségnek adott esetben lehet, hogy van nagyon határozott elköteleződése azzal kapcsolatban, hogy melyik magyarországi pártot preferálja, de sokkal kevésbé jellemző ez a szektás törzsi gondolkodás, mint a bármilyen magyarországi közönségre, akár Budapesten, akár vidéken. Ami viszont súlyos probléma, és nem csak az ellenzéki kormány oldalon is, hogy lehet egyébként, hogy pont ezért, mert sokkal kicsit távolabbra és sokkal nyitottabban nézik a magyarországi fejleményeket a magyarországi közönségnél az erdélyek, hogyha valaki ide jön Budapestről, vagy egyáltalán Magyarországról, hinteni az igét, propaganda szövegeket letolni egy-egy gyűlésen, fórumon, az nem biztos, hogy jó vért szül.
Vagy, hát azért ebben nagyon jók a magyar kormány politikusai.
Hát a magyar is, meg hát ellenzéki oldalról is szerintem ez húzhatta ki a gyufát sokaknál, hogy ezt nem biztos, hogy jó néven veszik. Szerintem kormány oldalról se feltétlenül szül jó vért, hogyha propaganda szövegeket tolnak, mert ez hihetetlenül diszonánsa itt ebben a közegben. Tehát ott, ahol megvan a maga szektája, ott el lehet mondani ezeket a tűzbehozó dallamokat. Itt nem biztos, hogy ez jó vérszülés. Ráadásul én hosszú távon baromi kártékonynak is tartom. Én ezt elmondtam 2010 után is minduntalan, hogyha a Magyarországon belüli konfliktusokat kihozzák a határon túlra.
Ki jönni a politikából, és más szerepet keresni, az milyen? mi kell ahhoz? Most itt nekünk van néhány előképünk, a Markó Béla, ahogy letette a lantot az RMDSZ elnökség után, és visszatalált a költői önmagához, az egy eklatáns példa. De hát azt hiszem, hogy sokaknak ez nagy kérdés, hogy lehet.
Hát nyilván úgy, hogy ha már eleve úgy vágsz bele, azzal nem azzal a tudattal vágsz bele, hogy innentől kezdve ebből fogsz megélni egyre jobban, mert akkor valóban nehéz kiszállni. Ha úgy vágsz bele, hogy eddig is tulajdonképpen politizáltál, most így kicsit nagyképűen homopolitikusként, és az, hogy most ezt hivatásosan értsd, pénzért, mandátummal teszed, vagy pedig úgymond a pálya széléről, mint egy érdeklődő felelős honpolgár, ez bármikor változhat így vagy úgy. Én ezzel így voltam 2010 előtt is, tehát amikor idézőjelbe tessék érteni, ünnepeltek, mint civilt, én soha nem álltam be a pártokat sarazó, fikázó, már bocsánat, sorba. Soha nem mondtam azt, hogy ördögtől való dolog pártban politizálni. Nekem benne volt, igen, a 90-es évek elejétől a fejembe, az bár pártnak nem voltam tagja 2008-ig, hogy szívesen folytatnék pártpolitikai tevékenységet, hogyha lenne olyan párt.
Aztán lett.
Abban a pillanatban, hogy én beléptem a parlamentben, folyamatosan treníroztam magamat belülről, hogy ennek bármikor vége lehet. Ha voltak is éles pontok, például amikor 2012 végén, ugye, hogyha visszaemlékszünk be, pont ma volt egy eléggé izgalmas közvéleménykutatás, de maradjunk abban, hogy egészen 2024-ig egyetlen eset volt, amikor lőtávon belül volt a Fidesz. Ugye a Mesterházi féle MSZP volt utoljára az a párt, amelyik 30% fölött volt, az LMP 10 körül. És akkor valakik valamiért ott a Nagyvizen túl úgy gondolták, hogy jó ötletnek látszik Bajnai Gordont aláereszteni a magyar nyilvánosságba.
Itt a Nagyvizet, ezt a metaforát oldjuk fel, igen.
Hát ott büszkén, ott akkor még nem volt ez a guruló dollárok botrány, ők büszkén jöttek azzal haza, és haladás alapítvány, hogy ők a, én nem tudom már honnan, Sorostól, vagy a Clinton Foundation-től, vagy nem tudom ki az ördögtől kaptak pénzt. És akkor ugye ott a nagy hadműveletnek az lett volna az első állomása, hogy az LMP álljon be Bajnai Gordon mögé. Ott volt egy rendkívül éles, később szakadáshoz is vezető kongresszusunk, az első felvonás volt 12. novemberében. Ugye ott 8 kérdésbe szavaztuk le azokat, akik végül távoztak az LMP-ből. Az utolsó kérdésnél 7-8 szavazaton múlott az üdvösség. Én úgy álltam neki annak a hétvégének ott, most már 12 novemberében, Mile Lajos kollégámmal közöltem is, hogyha itt alul maradunk. Ugye mindent megtettünk azért, hogy ne maradjunk alul, de hát ez egy ilyen játék. Akkor én hétfőn napi rendelőtbe fogom jelenteni, hogy leteszem a mandátumomat. Tehát nekem például ott kész volt a döntés már 12. decemberében, hogy ezt abba fogom hagyni. És ugyanígy kitűztem magamnak a 14-es kampány előtt, hogy egyrészt benne volt a pakliba, hogy nem kerülünk be 14-be, akkor pedig a választók elrendezik a sorsomat, de már ott megfogadtam azt, hogyha túl vagyunk, hát az egy választási szuperév volt, 14 kitolódott az időközikkel 15 elejére is, 15 tavaszára, hogyha ennek a választási szuperévnek vége, nyakamba veszem az országot, és...
Mint Magyar Péter most?
Nem, mint Schiffer András, de ahogy megy, én bohóckodni soha nem szerettem, én nekem az volt a célom, hogy legyen 2-3 ezer tagja a pártnak, egy 500 fős pártról beszéltünk, most már gondolom már 100-an sincsenek, de ahhoz, hogy úgymond versenyképes legyen, tehát stabil esélye legyen arra, hogy kétszámjegyű eredményt érjen el, az kell, alsó hangon 106 választókerület van, 20-25 ember, aktív, involvált ember egy-egy választókerületben. Ha ezt a hadműveletet meg tudom csinálni nagyjából 15-ben, akkor van értelme neki vágni a 18-as választásnak. Ha pedig ez nem sikerül, akkor én ezt ott nagyjából már fontolgattam magamban 14-es választás előtt, hogyha be is kerülünk, de nem sikerül ciklusfelezőre a pártot fölhúzni egy versenyképes szintre, mind intellektuális színvonalában, mind létszámában, akkor én ezt nem csinálom tovább, mert az, hogy kifelé mindenki velem azonosítja, én viszem, ha úgy tetszik, vására a bőrömet, közben viszont nincsenek meg az eszközeim sem ahhoz, hogy a szervezetben rendet tegyek, sem ahhoz, hogy akár egyetlen forint felett is rendelkezzek. Ez így nem pálya, és hát meghoztam, ugye a ma is az LMP-t végelszámoló hóhérok tettek arról, hogy a párt ne induljon növekedésnek, mert nekik addig biztos az egzisztenciájuk, úgyhogy...
Ez egy nagyon érzelmileg telített mondat volt.
Hát persze, mert azért az egy vicc, fáj. Hogy hát tulajdonképpen rettenetesen dühít, hogy kistílű személyes érdekek rendezik el egy pártnak a sorsát, hogy ne. Hát itt még csak nem is különösebb összeesküvésekről volt szó, hanem hogy van egy eleve, nyilván abban én is felelős vagyok, egy eleve elrontott belső szerkezet, szabályrendszer, és néhány meglehetősen képességtelen figura, aki a sors szeszélye folytán kulcspozícióba került, mint az operatív vezetésen belül. Azért nem is mondok neveket, mert a kutya nem ismeri őket. Azok tudják blokkolni azt, hogy ez a párt fölnőjön, mert nyilvánvaló, hogyha nem 500-an vannak, hanem 2000-en, akkor ők közelében nem kerülnek a döntéshozatalnak, ennyi.
De ahogy ezt a történetet elmondtad, elmondható bármelyik magyar pártnak.
Hát sajnos ezért pont ezzel akartam folytatni, hogy hát nem mondom, hogy bármelyik, mert azért a Fideszre nem mondható el.
Szerintem nem, ott nincs egy szűk
szerintem
kár, ott egy
a DK-ra se mondható el.
Ott is van
de
egy
az
ember.
Összes többinél egyébként, ugye én mondom most már nagyon kívülről, de az összes többi mondjuk azt, hogy új generációs pártnál, nyilván Magyar Szocialista Párt megint egy teljesen külön történet, mint legrégebbi párt, de az összes többinél egy nagyon hasonló gyermekbetegségeket detektálok olyannyira, nekem momentumosokkal így egyet a világon semmi közvetlen kapcsolatom nincsen, de így kívülről én azt látom, hogy nagyon hasonló problémákkal küzdenek, és én nagyon hasonló problémákat vélek ebből a szempontból felfedezni az ideológiailag onnan mérföldekre álló mi hazánknál is. Tehát ebbe benne vannak a magyar társadalom fejlődésnek azok a tehertételei, amik egész egyszerűen történeti okokból talán még itt Erdélyben is ismeretlenek. Tehát, hogy olyan szinten atomizált, individualizált a magyarországi társadalom, hogy ugyan volt egy történelmi pillanat, a rendszerváltás pillanata, amikor magyar viszonylatban viszonylag számosan beszálltak közéletet csinálni, de hogyha nem azt mondom, hogy ma tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a rendszerváltásnak ez az eufóriája eltűnt, a semmire való szerencselovagok, kalandorok lepik el a pártokat. Jegyzem meg, a Fidesz is küzdött ezzel, de ők föltalálták azt, hogy hogyan lehet franchise rendszerben pártot pártpolitizálni, tehát magyarul kikapcsolták a demokratikus döntéshozatali faktorokat, és innentől kezdve nincs annak kitéve a vezér, illetve a vezérkar, hogy őket belülről számon fogják kérni. De az, amikor szemmel láthatóan bolond, sikertelen, semmire való éppenséggel kalandor haszonlesők kérdezik föl azt, aki közben napi szinten próbál fölkészülni a parlamenti munkára, kampányra, stb., az eléggé... hogy mondjam, frusztráló, és én azt érzékelem, hogy az én kiszállásom óta alakult pártoknál is azért hasonló jelenségek vannak. De azt mondom, hogy ez elsősorban a magyar társadalom fejlődésnek a tehertétele. Az is nagyon érdekes, hogy az eddigi ellenzéknek a megvert nyomorult állapotában is érdekes, nem véletlen, hogy az egyéni parlamenti képviselők, vagy a 19-ben, mi volt idén, azt hagyjuk, de a 19-ben sikeressé vált településvezetők, városvezetők között az MSZP-sek vannak felülreprezentálva, mert hogy egész egyszerűen a régi állampárti rutinok miatt ott megmaradtak, ebben az MSZP is országosan talán 1%-ot ér el, de helyben még, ahol foltokban megvannak, ott megmaradt az a meritokratikus rutin, hogy te akkor leszel listavezető a városban, kerületben, akkor leszel polgármester jelölt, hogyha valamit bizonyítasz, leteszel az asztalra. Hát tessék megnézni, hogy kik a tartósan sikeres városvezetők Magyarországon, mindegy szálig vagy MSZP-sek, vagy volt MSZP-sek, ez nem véletlen. Na de az összes többi párt, az nem az állampárt, nem volt állampárt, nem hogy mondjam, nem a Kádár rendszer sajátos politikai rutinjait örökölte, és ezért az van, jegyzem meg egyébként, a 2002 előtti Fidesz pontosan ezt nyögte, 98 után kormányon is, hogy valakiket a vak véletlen besodor egy megyeszékhelyre, és utána az első számú feladatuk az, hogy rajtuk kívül ne legyen ott senki. Ők viszont kimarkolják azt a hasznot, amit ott ki tudnak markolni. Úgyhogy megmondom őszintén, amikor legutóbb, én nem sok jót szoktam erre az új megváltóra mondani, amikor legutóbb ugye azt állalta a kormánypropaganda, hogy a szolnoki szervezőjét a Tiszának mennyire jelképes, lekapták, nem tudom, hiszem cigicsempészettel, vagy valami hasonló. Hát ilyen köztörvényes bűncselekménnyel, én komolyan mondom, én megsajnáltam a megváltó urat, mert ez teljesen tipikus. Talán a Fidesz már nem esik bele ilyen hibába, mert már van egy olyan kiépült rendszer, amelyik ezt talán kiszűri, tehát úgy értem, hogy ott azért nagyban fociznak, nem az, hogy cigi csempész legyen a megyei főnök, de az a helyzet, hogy bármilyen színezettel, szándékkal ma Magyarországon pártot akarsz szervezni, akkor lehet, hogy a partvonalról nagyon sok értékes, kedves, helyes, tisztességes, nagy tudású, tapasztalt támogató lesz, de olyan, aki beszáll csinálni, vállal politikai, morális, egzisztenciális kockázatot a politika csinálással, az nagyon kevés, viszont két pillanat alatt a felszínre azok fognak kipörögni, akik sikertelen, frusztrált, bolondok, és vagy egész egyszerűen köztörvényesek.
Nem szokott modoros fordulatokat használni, vagy szoktál. Most miért használod ezt a megváltót ilyen következetesen?
Ez
Magyar
modoros,
Péter?
Ez mit mondjak? Hát ő
azt, hogy Magyar
magát,
Péter.
Ő helyezi magát ilyen szerepbe. Nekem az is tetszett, amikor eleinte úgy nevezték, hogy a volt miniszter volt férje. Teljes abszurditásnak tartom, ami Magyarországon zajlik február óta az ellenzéki térfélen.
Az elmúlt 34 év is elég.
Persze, sok abszurditás volt, de az a helyzet, hogy azért alapvetően minden térfélen olyan figurák kerültek felszínre, mármint hogy ére pártvezetőként Tordján Józseftől Horn Gyuláig, vagy Mesterházi Attilától Dávid Ibolyáig, teljesen mindegy, akik mögött azért valamilyen politikai életút, tapasztalat, teljesítmény volt. Ezt én egyszerűen nem tudom hova tenni, de tulajdonképpen teljesen logikusan következik abból, ami az utóbbi években lezajlott, tehát már őszintén szóval én Márki-Zay Péternek az istenítését se tudtam hova tenni, tehát teljesen nyilvánvalóan, hogy mondjam, próbálok modorosan és illedelmesen fogalmazni, szóval nem az volt a baj Márki-Zay Péterrel, hogy most számomra nem tudom, nem tetsző irányvonalat, ideológiai iskolát és a többi képviselt volna, bár képviselt volna bármit, hanem hogy mondjam, szóval felkészültségében, mentálisan, mit mondjak még így szépen, hát nem odavaló, aminek elképzelte magát. És én azt gondolom, hogy egy egészséges társadalomban ezt illik kiszűrni. Tehát, hogyha kiszűrtük az ilyen figurákat, akkor lehet arról beszélni, hogy mi a jó irány, meg a jó élet a magyarok számára. De, hogy mondjam, kéne, hogy legyen egy belépési küszöb, ami láthatóan eltűnt.
Személyes minősítésektől lépjünk vissza egy kicsit.
Csak kérdezted, válaszoltam.
Nem, én nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy hogyan lehet egy ilyen, valóban egy ilyen homopolitikusként beszélni, meg gondolkodni, meg persze nagyon riasztó minden személyi kultusz. Ceausescu korszakban nőttem fel, tehát engem
azt
a végén...
Én igyekeztem nagyon illedelmesen válaszolni a kérdésedet.
Nem, én most csak reflektálok a jelenségre.
Tudnék személyeskedni, de azt nem fogom megtenni adásban.
Nem, tehát, hogy nekem is vannak nagyon súlyos kifogásaim a Magyar Péter megnyilatkozásaival, megítélésével, hozzávaló viszonyával, csak ugyanúgy, ahogy az Orbán
Komolyra, mert valóban abban teljesen igazad van, hogy itt tényleg nem szeméről van szó. Amikor én találkoztam vele február 2-án, én kifejezetten megsajnáltam, hogy ő komolyan azt hiszi, gondolta, mit tudom én, hogy őt üldözi Rogán Tóni, meg mit tudom én, tehát a jelenlegi hatalom.
Hát erre mondja a vicc, hogy de attól már paranoiás, hogy nem biztos, hogy nem üldöznek.
Hogyne, persze, így van, de a következő hetekben is én azt mondtam el nyilvánosan, hogy itt valóban, tehát ebben neked igazad van, ebbe a kritikai megjegyzésedben, valóban nem az az érdekes, hogy az úriember ről egyébként személyesen mit gondolunk. Az az érdekes, hogy arra, amit ő kínál, arra ekkora kereslet van Magyarországon. Szerintem valóban ezzel érdemes foglalkozni, és a helyzet a következők miatt riasztó. Mert a NER tábora, tehát a kormánypárti közönség, az simán elmondja neked ma Magyarországon, hogy az, amit te lopásnak látsz, vagy mások lopásnak látnak, az valójában nem lopás, hanem egy felhalmozás a szuverenitás védelme érdekében. Tehát magyarul a NER csápoló hada veszi a fáradtságot, és próbál a megmagyarázhatatlanra is valamilyen morális magyarázatot találni. Ott van ugye a demokratikus koalíció, amelynek örökös vezetője most már nyíltan előjött a farbával, hogy Gyurcsány alatt jobb volt. Na most erre is azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy ő azért gyűlöli a NER-t, meg Orbán Viktort, mert ami előtte volt Gyurcsány alatt, a megelőző kettő, meg a következő egy évet is odavéve, az jobb volt, mint ami most van, szerintem megint csak egy morálisan, másképp, hogy egyetérte vele az ember vagy sem, de egy tiszteletre méltó álláspont, mert aki ezt mondja, az veszi a fáradtságot, és próbál a jelenlegi helyzetre valamilyen morális megtámasztást találni, hogy ő miért pont ott áll, ahol áll. A nemzeti radikális álláspont is, független attól, hogy mit gondolsz, vagy mit gondolok róla, szintén veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy amit ők képviselnek, és aminek megvannak a szellemtörténeti gyökerei a 20. századi magyar szellemtörténeti hagyományban, maradjunk ennyibe, az is egy morális alátámasztást keres, hogy ő a magyarságot, a magyarokat, jelentsen ez számukra bárkit és bármit, azt hogyan kívánják megvédeni, történetesen még a Fidesztől is, meg az idegenektől, és a többi, és a többi. Most ezek után jön egy tömeg, amelyik azt mondja, hogy mindent el kell takarítani, amit itt a Fidesz, a NER művelt, és az utolsó szögig ki kell takarítani a neres istálót, és nem érdekel semmi, csak Orbán Viktor bukjon. Történjen bármi. Most szeretném tisztelettel jelezni, független attól, hogy ki ennek a indulatnak a megtestesítője, hogy ez az az álláspont, amelyik elutasítja magától a morális mérlegelés, morális válaszadás terhét. És én ezt tartom rémületesnek, függetlenül személyektől. Én nagyon utálom a történelmi analógiákat, nem csak október 23-án, hanem egyébként is, és ha valamitől én a 90-es években sugárba hánytam, amikor előjött különböző csatornákon, hogy mikor weimarizálódik Magyarország. De ha a weimarizálódásnak van valami értelme, az nem a rasszizmusnál, antiszemitizmusnál kezdődik. Az legfeljebb csak az adott történelmi helyszínen és korban egy kicsúcsosodása. A weimarizálódásnak a lényege az az volt, hogy nyilván más és másokból, de egyaránt elkeseredett személyek, tömegek eltolták maguktól a morális válaszadásnak a felelősségét. És én ezt tartom riasztónak. Tehát még egyszer, tehát tőlem igencsak távolálló fideszes, DK-s, mi hazánkos nézőpont, egyebekről szerintem kegyeleti okokból nem nagyon van értelme beszélni.
Megtemetjük a magyar többpárthoz.
De bocsánat, nyugodtan idehozhatjuk még a Momentumot is, mert az is egy teljesen mindegy, hogy mit gondolok róla, valószínűleg nem ugyanazt, amit te, teljesen lényegtelen, hogy azt mondja, hogy minden legyen úgy, ahogy a nyugat mondja. Ahogy Brüsszelben mondják, csináljuk úgy. És nekem ezzel is vannak erőteljes problémáim, de mondom, ezt tegyük most zárójelbe, de ez is választ keres arra, ami a politika lényege, hogy mi a jó élet. Az, hogyha azt mondom, és gyakorlatilag az a programpont, tehát ami biztos, hogy Orbán takarodjon, és vidd az összes haver oda, hogy annak idején 2006 őszén skandálták a Kossuth téren.
Nem egészen Orbán Viktor nevével, hogy a
történelmi... Nem, akkor Gyurcsány nevével, a nemzeti radikálisok, így van. Én csak azt mondom, hogy egy olyan kínálat, amelyik azzal tud nagy sikert aratni, hogy ő benne megvan az az erő, ami a többi ellenzékibe eddig nem volt meg, hogy eltüntesse Orbán Viktort, és gyakorlatilag az 1.340.000 választónak a döntő része ezért az ígéretért van ott, és nem másért, vissza se tudja idézni. Nagyon jellemző, ezt ugye Hont András barátom tegnap föl is kérdezte, hogy állandó ilyen komment háborúban áll a megváltó úrral, hogy...
Magyar Péternek?
Igen, hogy a Tisza párt 7 képviselője az EP-ben pont úgy szavazott Ukrajna kapcsán, szerintem egyébként helyesen, de mondom, ez most lényegtelen, pont úgy szavazott, mint a fideszes képviselők. És érdekes módon a Tisza pártnak a kék-sárgában tündöklő hívei ott a Facebookon, ezt nem sérelmezik. Ezt nem sérelmezik. Gyurcsány Ferenc ezt rögtön észrevette, rögtön le is csapott erre, de Gyurcsány Ferencet egyre kevesebben hallgatják.
Az, hogy mi van a Tisza mögött, egyre duzzadó tömeg mögött, legalábbis a felmérések most ezt mutatják, hogy egyelőre nő a párt támogatottsága, azt én nem tudom megítélni, az sem egyenként, hogy kinek milyen a morális diszpozíciója. De az nagyon izgat engem, hogy visszatérjünk a beszélgetés elejére, hogy lehet-e stabil, komolyan vehető pártot létrehozni, hogy ez a Tisza mint párt, ez a megvásárolt ilyen, mint a...
Mint a piacon vettél egy
igen,
pártot,
a kínai ilyen konyhai műanyag dugó üzletbe veszel egy pártot, hogy ezt lehet-e hosszú távon pártként működtetni, hogy tehát, hogy teljesen formálisan, jogilag, intézményesen, hogy egyáltalán van-e esély pártpolitikára ma Magyarországon?
Hát egyrészt a problémának
lehet-e
van egy olyan...
más a politika?
Mindig. A problémának van egy olyan vetülete, ami nem magyar, és még csak nem is kelet-közép-európai jelenség, hogy a többszörösen mediatizált és már a közösségi médiára rácsavarodott politikai nyilvánosságban könnyen lehet, hogy a 20. századi értelemben vett pártokra egyre kevésbé van szükség. Tehát a pártok taglétszámának a rohamos csökkenésével, a pártok alatti társadalmi bázisnak a szétmálásával a nyugat-európai demokráciák is küszködnek. Ez nem magyar és nem kelet-európai probléma. A pop-up pártoknak a sikere ugyanez Nyugat-Európában kevésbé jellemző. Na de ezt most itt magyarázzam. Hát mi volt az úszere? Szlovéniában minden egyes választáson egy újabb és újabb pártot gründolnak 3 hónappal a választás előtt, amelyik megnyeri a választást. Mi történt Bulgáriában?
Annyiban vagy nehéz helyzetben, András, ne haragudj meg, mert hozhatod a román pop-up pártokat, ahogy mondod, ezeket a felszökő, hirtelen sikertalató, aztán eltűnő pártokat, vagy széteső pártokat, de az RMDS törzs szavazói körzetének szívében mondod, és Romániában, Erdélyben bármi történik, akármit csinál az RMDS, amíg etnikai szavazás lesz, addig ennek a pártnak vagy szövetségnek.
Én most másról beszéltem. Én egy jelenségről beszéltem, az volt a kérdésed, hogy ebből lehet-e sikeres párt. Én nem vagyok jós. Pusztán azt látom, etnikai vonatkozásoktól függetlenül, hogy legalábbis Kelet-Közép-Európában rendszeresen vannak ilyen felvillanó pártok, valódi beágyazottság nélkül, pillanatnyi indulatokat agregálva, amelyek átmeneti sikert el tudnak érni. Aztán ezek között lehet egy-egy olyan, amelyik stabil tud lenni, például a cseh babisféle ANO, amelyik ugyanilyen pop-up párt volt, és hát tulajdonképpen ma már a legstabilabb és szervezettebb politikai erő Csehországban. Az más kérdés, hogy az ANO mögött azért összeállt egy olyan társadalmi bázis, gazdasági bázis is, amelyik ezt megtámogatja. Én azt
egy olyan
oligarcha
rendszer is.
Világos.
Csak hogy az Amerikából
viszont Magyarország,
beavatkozásokról
így van,
beszéljük.
Így van. Viszont Magyarország azért annyiban megkülönbözik a többi európai, sőt legtöbb európai országtól, hogy egy olyan választási rendszere van, nem 14 óta, hanem 1990, 89-90 óta, ráadásul ez a választási rendszer mélyen gyökeredzik a magyar történeti hagyományokban.
És a magyar oligarcha rendszerben?
De nem, mert ez...
De van egy agyonfira finanszírozott
másról, part. Máshova akarok kiukadni. Tehát az egyéni választók, tehát a lokalitásban gyökeredző választási rend, ott nem tudsz megcsinálni olyan csodákat, amiket Bulgáriában vagy Szlovéniában rendre meg lehet csinálni. Tehát, hogy hirtelen grünt vásárolsz a kínai piacon egy pártot, és befuttatod. Ezt ott, ahol 106 választókerületet kell megművelni, és a választókerületi munka kölcsönhatásban van a listás eredménnyel, ott azért ez nehezebb, én csak ennyit állítottam.
Jó, csak feltétlenül szeretném hozzátenni, hogy a magyar kormánypárt finanszírozása, beágyazottsága, oligarcha kapcsolatai is súlyosbítják ezt a helyzetet, vagy alapvetően meghatározzák ezt a helyzetet. A magyar választási törvény is súlyosbítja ezt a helyzetet, tehát itt egy... Most független attól vitett, hogy lehet-e ezt a rendszert leváltani demokratikus úton, vagy nem.
Persze, hogy lehet, mi nem.
De hát, hogyha nincs stabil versenypárt, akkor már pedig most nem úgy
következő.
Tűnik.
Következő. Tehát, hogy mondjak valami pozitívumot is erre, a pozitívum ez kinek-kinek a ízlésétől függ, erre az egész Tisza történetre, hogy nekem magamnak is 2010, vagy főleg miután ezek a pések elhagyták a fedélzetet 13 után, az volt a stratégiám, ami tulajdonképpen Mesterházinak, Botkának, meg Vonának is különböző időszakokban, hogy növekedjünk ki. Hát a kinövekedés az azt jelenti, hogy van persze csomó más ellenzéki vetétársad, de te átlépsz egy olyan lélektani küszöböt, hogy egy ponton túl mindenki hozzád fog áramlani, aki kormányváltást akar, és hogyha ügyes vagy, akkor neked megvan az a magnetikus erőd, amivel elégséges számú korábbi kormánypárti szavazót is magadhoz tudsz vonzani. Különböző okokból erről részben beszéltem, ezen én elbuktam, Botka Mesterházi a Szocialista Pártban elbukott, Vona is elbukott a Jobbikban ezzel, különböző okokból. Most az látszik, hogy ez az úriember kép jelen pillanatban rendelkezik azzal a képességgel, hogy magához tudja vonzani az ellenzéki, elkötelezetten ellenzéki érzelmű szavazóknak a döntő részét, mármint hogy egy szervezetben, nem ilyen összefogós masszába. Természetesen nem tudom kizárni azt, hogy adott esetben kormányváltást is el tud érni 2026-ban, viszont a helyzet az, hogy nem csak az a kockázata van, hogy egy pop-up párt, egy ilyen kínai piacon vásárolt párt, amelyik tulajdonképpen egy arcról szól, hanem hogy emögött nincsen szervezett társadalmi bázis. Magyarul, hogyha meg is nyer egy választást, ha elkezd kormányozni, pillanatok alatt úgy tud járni, mint hogy most ne menjek magyar határokon kívülre, mondjuk Antal József járt 1990-ben. Tehát nem látom azt, hogyha egy ilyen formáció, de egyébként tessék csak megnézni, hogy mi történt mondjuk a szomszédos Bulgáriában, amikor a Harvardról odaszalajztott Kirill Petkov és a haverja hirtelen fölhúztak egy pártot, meg is nyerték relatíve a bolgár, éppen aktuális bolgár parlamenti választás, mert azt hiszem harmadik éve már a hatodikat fogják most novemberben rendezni. Két éven belül botrányos körülmények között takarították őket ki a kormányzati palotából. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ha nincs meg, és a bolgár választási rendszer és a politikai kultúra nem olyan, mint a magyar, kevésbé, hogy mondjam, a lokalitásba gyökeredző, ha nincs meg a társadalmi beágyazottságot, ha nincs meg a visszacsatolási rendszered, és akkor most hagyjuk is, hogy a mindenható vezetőnek éppen milyen a mentális állapota, akkor a legnagyobb jó szándékkal is két pillanat alatt fejre tudsz állni, és ahhoz még fideszes mély állam se kell, hogy fejre álljál.
Térünk az interjú végén vissza a lokalitásban. Elmondom, hogy erdélyi magyar szemmel milyen ez a történet. Körülbelül olyan, mint amikor a gyerekek a kis szobában be vannak bújva a takaró alá, és rettegve figyelik, hogy anyu meg apu a másik szobában, hogy tépik magukat. rettenetes Erdélyből nézve ez a politikai válság. Nagyon sok ok miatt egyrészt nem jó nézni azt, amilyen állapotban van a magyar társadalom. Nagyon sok esélyes, hogy mi történik európai szinten, és nem lehet látni, hogy milyen életképes kapcsolat tartható fenn ilyen körülmények között. Mi lenne a túlélési tanácsod erdélyi magyar politikusok számára, és azok számára, akik itt élnek és szorongva figyelik?
Hát én az erdélyi magyar politikusoknak soha nem osztogattam tanácsokat, mert alapból én...
El se fogadnák?
Hát el se fogadnák, és jól is teszik, tehát én annak idején is azt mondtam, hogy Budapestről senki, ne csak én, senki ne osztogasson tanácsokat a külhoni magyarság választott vezetőinek. Szerintem például Kelemen Hunor kiválóan tudja a dolgát, és pontosan tud lavírozni, nem csak a bukaresti, hanem a budapesti erőviszonyok
közepette is. Ez a lavírozás, ez egy súlyos kritika, vagy
nem, így? Nem, ez egy...
Most beszéltem a morális integritásról.
Na de, bocsánat, a két dolog feltételezi egymást, tehát attól egy dolog, hogy van egy morális igazságod, vagy vannak morális válaszaid arra a dilemmára, hogy miben áll a jó élet, és megint más dolog, hogy utána ezt hogyan tudod érvényesíteni. Ahhoz, hogy érvényesíteni tudjad, ahhoz bizonyos politikai képességek viszont kellenek. Voltak a magyar politika történetben olyanok, akiknek hatalmas igazságaik voltak, csak éppen a képességük hiányzott. Boldogult Antal József miniszterelnök úr is azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozott. Kelemen Hunor esetén én azt gondolom, hogy megvan az a politikai felkészültség, amit én bátorkodtam lavírozásként is leírni, hogy ebben a finoman szóval is bonyolult világban és viszonyrendszerben, amiben az erdélyi magyar politika van, minden releváns szereplővel Bukarestben és Budapesten is a megfelelő viszonyt
nem, nem alakítani. Nem ápol, teljesen lojális a Fideszhez, szövetségese, nincs kapcsolata az ellenzékkel gyakorlatilag, ami nem baj, tehát lehet emellett érvelni, csak a kritikusok azt mondják, hogy ha itt omlik a rendszer, akkor nem biztos, hogy az RMDS olyan stabilan
tartható. Nem fogok tudni vitatkozni veled azért, mert én 16-ba kijöttem a ringből, azt tudom, hogy 2000, tehát amíg én ellenzéki frakcióvezető voltam, én rendszeres kapcsolatban voltam Kelemen Hunorral, nem csak vele egyébként, más
RMDSZ-es. De ugye nem akarjuk azt mondani, hogy a 24-es világ azonos a
16-os. Nem, ezt nem akarom mondani, de én még arra is emlékszem, hogy RMDSZ kongresszuson együtt voltam ott a Tóbiás Jóskával, más MSZP-s vezetőkkel is. Nem láttam azt, hogy az RMDSZ-es vezetők kifejezetten elzárkóztak volna attól, hogy a budapesti ellenzékkel kapcsolatot tartsanak. Mondom, hogy 2024-ben mi van, én ezt nem tudom, ezt végképp nem szeretném.
Nem veszett el a politikus belőled, ezt nagyon szépen kilavíroztad ezt a választ.
De mondom, nekem minden tiszteletem azért, amit az RMDSZ megpróbál elérni egy ilyen finoman szóval sem egyszerű helyzetben. Az más kérdés, hogy az, ami Magyarországon belül van, amit itt az utolsó kérdésed felvezetődben mondtál, az valóban eléggé tragikus, és hát ennek a gyökreit én nem tudom máshová visszavezetni, mint hogy egy krónikusan szolidaritás hiányos társadalomban, ahol ugyanakkor a törzsi logikának a szerepe túlságosan is nagy, abba kódolva van az ilyen jellegű hisztérikus politikai közélet, és a Fidesz 2010 után kormányzati hatalmi, ha úgy tetszik, túlhatalmi pozícióból se tett nagyon mást, maga szempontjából teljesen racionálisan, mint hogy ezt nem megszüntet, megváltoztatni, átcsomagolni akart, erre kifejezetten ráült, tehát egy folyamatos kampányhelyzetet, folyamatos háborús légkört tartott fönn 10 óta, ami megszüli a maga, hogy mondjam, Frankensteinjét is a másik oldalon. Szerintem ezt látjuk. Ez valóban tragikus, mert nem is olyan régen talán én hivatalban lévő kormánytaktól, Navracsics Tibortól, aki ugye az ELTE jogi karnak volt kedvelt oktatója, hallottam egy idézetet Gracz Gusztávtól, még a század előtt. Gracz Gusztáv arra figyelmeztette a Tiszáékat, hogy hát ugye semmilyen hatalom, uralom nem tart örökké, és ott, ahol nincsen kormányképes ellenzék, ott előbb-utóbb nem kormányváltás következik be, hanem törés. Most azt gondolom, hogy ez a veszély fenyeget Magyarországon. És ez nem pusztán Orbán Viktornak, hogy az ő franchise rendszerének lesz rossz, hanem az egész országnak. A másik kockázat pedig, amit most Strasbourgban láttunk, az egy dolog, hogy én mit gondolok arról a egészen szürreális kirohanásról, amit elsősorban németek, skandinávok intéznek a budapesti kormányzat ellen. Tehát nekem nem kell bemutatni a magyar alkotmányos rendszer, de a jogállamisági deficitjeit, mert szerintem én elsőként szónokoltam erről a budapesti utcákon 10-11-ben, de amivel illetik Magyarországot, annak már a való tényekhez elég csekély köze van. De teljesen mindegy, hogy én vagy te, erről mit gondolunk. Sikerült, és ebbe azért komoly felelőssége van a magyar miniszterelnöknek belemanőverezni Magyarországot egy olyan szituációban, hogyha például jövőre lengyel-skandináv EU elnökség trojka lesz, akkor könnyen lehet, hogy indítványozni fogják a magyar szavazati jog felfüggesztését. A derék finn barátaink már ugye megpendítették, hogy mi lenne, hogyha az agrárkifizetéseket is elzárnák. Mert most jelzem, hogy miközben soha nem gondoltam, és most sem gondolom azt, hogy Orbán Viktornak az lenne a célja, hogy kivezesse Magyarországot az EU-ból. Én elég okos embernek tartom a miniszterelnököt, pontosan tudja, hogy ő addig érdekes a keleti partnereinek is, amíg az EU-n belül van, viszont nagyon könnyen előállhat egy ennyire puskaporos geopolitikai erőtérben egy olyan helyzet, hogy egész egyszerűen Magyarország kisodródik az Európai Unióból, amire senkinek nincsen ma Magyarországon forgatókönyve, a kormánynak sem. És ott a legkisebb probléma az lesz, hogy éppen kinyeri a választást.
Nem akarom belemenni ebbe a vitába, hogy ki hogy tette a másik kereke közé a botot az LP vitában. Valóban nagyon szürreális volt, az volt a legszürreálisabb, hogy mint a másfél órája vitatkoztak a magyar ügyről, felállt Vince Lóránt, a RMDSZ-es képviselő, és azt mondta egy perces felszólalása, hogy rólunk magyarokról elfeledkeztek. Ezt azóta is szórakozom.
Hát ezen a... én azért ezen annyiban nem szórakoznék, hogy miközben itt a jogállamiság őrve alatt számon kérik, hogy a korábban általam nem is ismert szexuális kisebbség, nem tudom, kvírek, meg nem tudom kiknek a jogai. Volt a német sajtóban ilyen cikk, hogy nő a kvírfóbia Magyarországon, igazán fogalmam nincs, amiről van szó. Közben az Európai Parlament az őshonos nemzeti etnikai kisebbségek jogai autonómia törekvése iránt teljesen vak és süket.
Én nem állítanám, hogy teljesen vak és süket. Nem, egyáltalán nem az, de nem lehet jogellenesen vagy anakronisztikusan megfogalmazni ezeket a követeléseket, ezeket a panaszokat, és sajnos biztos, ennek a korszerű vitája elmaradt, mert elvitt. A magyar ügyet elvitt a magyar
Boroka, ügy. Itt nem pusztán magyar ügyről van szó, itt nem csak magyarokról van szó, itt legalább annyira van szó katalánokról, meg frízekről, és a többi, és
de
a többi.
Nem, de a katalánokról, akik most éppen nem kedvesek a magyar politika számára, pedig hát ameddig az erdélyi magyar autonómia terítéken volt, addig foglalkoztunk velük, mindegy, de más, nagyon hamis a szembeállítás, hogy a kvírek joga miatt ment el a magyarok.
Hát egyáltalán nem hamis, ne haragudj, egyáltalán nem hamis, mert Európának az egész biztonsága jelen pillanatban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e Európában, illetve Európa peremén, tehát Ukrajnában, Nyugat-Balkánon létrehozni egy olyan kisebbségjogi rezsimet, ami megvédi Európát attól, hogy az Európával konkurens birodalmak fölrobbantsák a puskaporos hordókat. Ehhez képest tessék megnézni azt, hogy az Európai Parlament napirendjén, az európai közösség jogrendszerében milyen súllyal szerepeltek az őshonos kisebbségek jogai az elmúlt 20 évben.
Jó, ahhoz, hogy meg tudjuk ezeket a kisebbségi jogokat védeni, ahhoz első lépés a szabad identitás választáshoz való jog, a nemzetállami keretek leépítése, amíg a román alkotmány az erős és szuverén nemzetállam védelmével kezdődik, és az etnikai kisebbségek védelmét ehhez nem lehet ugyanarra jogi szintre hozni, tehát a szabad ide, egyéni szabad ide, identitás választás védelmét nem tudjuk garantálni, addig nem tudunk tovább lépni. Tehát ez egy olyan jogszemléleti ügy, amin kéne beszélgessünk.
Hát valóban, de sajnos mert én azt gondolom, hogy a nemzetállami határokat fönn kell tartani, a nemzetállamoknak fönn kell maradni, csak rá kéne arra jönni Romániában is, hogy a nemzeti állami szuverenitás pontosan annyit ér, amennyi szuverenitást ad a Kebelén belül élő különböző közösségeknek, adott esetben nemzeti kisebbségi közösségeknek
hát
is.
Hát én, mint erdélyi magyar, abban reménykedem, hogy ezek a nemzeti állami határok azért oldódnak, és például nem kell a magyar-román államhatáron a schengeni gáz
hát
miatt.
Van, azt én is gondolom. Tehát, azt én
csak
is
oldódjanak ezek a nemzetállami keretek.
Igen, csak az a probléma, hogyha ezek a keretek teljesen feloldódnak, akkor 50-100 év múlva nem lesz olyan problémánk, hogy nemzeti identitásokról kelljen beszélgetnünk. Sem itt, sem Budapesten, sem Brüsszelben, sehol másutt.
Lehet, hogy megéljük szabadon, mindegy, legyünk optimisták. Ezzel a felütéssel kell Schiffer Andrást elengednem, mert már várják az Erdély Magyar Televízióban, találkozunk a kötet bemutatójának Gemma kávézóban, és találkozunk minél több helyen Erdélyben. Schiffer Andrást hallották, ez volt az Értsünk Szót, Parászka Boróka műsor szerkesztője, köszöni a vendégtürelmét is, és az önökét is. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!